Sziasztok, Babik Edit vagyok, és mai vendégemmel Olá Andreával könyvek segítségével utazunk, könyvek által kelünk útra. Andi a Rádiókáfé munkatársam, a Könyvben utazom és az életre szóló könyvek című műsorok szerkesztője, műsorvezetője, saját weboldalán a Könyvben utazomon sok száz könyvet ajánl figyelmünkbe beszélgetéseiben, írásaiban, az élet szinte minden szinterét felölelve. A tudománytól a gasztronómiáig, a pszichológiától a történelemig. Andi rendszeresen tart könyvbemutatókat, író-olvasó találkozókat, és azért hívtam meg a stúdióba, hogy meséljen nekünk azokról a turisztikai, utazási élményeiről, amiket könyveken keresztül, könyvek által ismert meg. Biztos vagyok benne, hogy mint mindig, most is kedvet csinál nekünk egy-két könyvhöz majd. Szia Andi, szeretettel köszöntelek, örülök, hogy itt vagy.
Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
Na az első kérdés, van-e most nálad könyv a táskádban?
Képzeld, most tettem ki, mert olyan táskám van, ami nem bírja a sok könyvet. Mindig nagy táskával járok, hogy 2-3 kötet elférjen benne, de épp kiraktam, interjúztam Tarianna Máriával a Hol a boldogság mostanában című könyvéről, úgyhogy az 3 perce még itt volt.
3 perce itt volt, és biztos, hogy ha fizikailag nincs is nálad könyv a fejedben, azért sok száz könyv ott van, és bármikor, bárhol lehet téged kérdezni a könyvekről. Rengeteg embernek ajánlasz, ajándékozol, sőt, emlékszem, hogy nagyon sokszor az életem bizonyos szakaszaiban, amikor vagy szomorú voltam, vagy nagyon boldog voltam, vagy karrierváltás előtt voltam, mindig te ajánlottál valami figyelemreméltó könyvet, ami tovább lendített.
De jó, hogy ezt mondod, meg hogy emlékszel rá. Hát ugye én annyira sokat olvasok, most már 20 pár éve ezt csinálom, és annyira sok könyv van a fejemben, hogy nekem mindig könyv jut eszembe, mindenről a könyv jut eszembe, és ezért lehet, hogy fárasztó is vagyok egyébként ilyen privát beszélgetésekben egy kávé mellett, mert 5-6 könyvig nem állok meg.
Én nem így gondolom, Én nagyon örülök, ugyanis azt érzem, hogy luxussá vált az olvasás. És most nem az anyagi oldalra gondolok, vagy nem csak arra, hogy drágák a könyvek, hanem hogy nincs időnk, nehezen tudunk fókuszálni egy dologra. Én tudom, hogy ez nekem olyan kincs, amikor végre egy könyvet veszek a kezembe, bekuckózom, viszem a teámat, és leülhetek olvasni. És azt érzem, hogy ezt a luxust, ezt egyre kevesebbszer engedhetem meg magamnak, neked meg ez a munkád.
Igen, én hivatalból földön, vizen, levegőben olvasok, viszont én tudom, hogy a te műsorodnak a well-being az egy fő témája, és például az olvasás az lassan ebbe a kategóriába tartozik, mert sok mindenki rohan, és hogyha ki akar szakadni, de tényleg azt akarja, hogy valami átmossa az agyát, és teljesen kijöjjön a hétköznapokból, akkor azt egy social médiában olvasott poszt, vagy egy mit tudom én 30 soros, ezt nem adja meg ezt az élményt, úgyhogy muszáj egy regénybe belefeledkezni szerintem.
Olyannyira nem adja meg, hogy gyakorlatilag multitaskingban vagyunk, főleg mi nők, de szerintem már a férfiak is kiválóan megtanulták, hogy ezt nézik, azt nézik, közben rácsatlakoznak ide, és gyakorlatilag ott vagyunk mindenhol, és sehol nem vagyunk ott. És a könyvben pont ez a jó, hogy tényleg magával ragad, tehát amikor olvasok egy regényt, bele tudom élni magam is napokig, vagy akár hetekig még utána, picit abban a millióban érezheti magát az ember, abban a környezetben, abban a társaságban, azokkal az ízekkel, hangulatokkal, abban a korban.
Nekem egyébként, ha szerencsém van ezzel a munkával, az, hogy muszáj állandóan másút lennem a könyvek révén. Tehát az egyik könyv miatt Lisszabonban, a másik könyv miatt meg Budapest valamelyik utcájában, ahol még nem jártam. Szóval ezért is lett Könyvben utazó a műsorom címe, mert egy idő után nem tudtam már utazni annyit, mint korábban, és rájöttem, hogy ez az, ami elvisz. És ráadásul úgyis, mint egy ügynök, tehát vannak porszívóügynökök, meg parfümügynökök, minden, hát én könyvben utazom, nem parfümben, de ezt ne sokszor elmondtam.
Mielőtt akkor fejben tovább utaznánk, még egy dolog érdekel, hogy én, ha olvasok egy könyvet, a sajnos nálam napokig van, hogy hetekig, de még olyan is előfordul, hogy hónapokig tart. Viszont te, aki minden héten egy-két, akár több könyvet is ajánlasz a hallgatóknak, egyszerűen muszáj, hogy napi szinten olvas ki egy könyvet. Van erre technika? Van erre valami módszer? Hát tudod élni? Meg tudod élni? Tehát megmondom, miért kérdezem. A vizsgai időszakban én arra emlékszem, hogy sok száz oldalt, hát mindenki emlékszik rá, sok száz oldalt el kellett olvasnunk, meg kellett tanulni, vizsgázni, majd utána kész delete. Tehát a nagy része az törlődött. Nálad viszont nem ezt érzem. Tehát bármikor szinte oldalról oldalra visszaemlékszel, részleteket mesélsz, egészen finom apróságok megmaradnak benned. Mi ennek a technikája?
Szerintem, aki ezt csinálja, tehát ugyanígy ajánlókönyveket, vagy recenziókat ír, vagy nem tudom, tehát bárki, akinek dolga az, hogy sokat olvasson, annak egyszerűen edzésben van az agya. Szóval én nem tudom ezeket a divatos technikát, nem tudok gyorsan olvasni, meg semmi ilyesmit nem tudok, hanem leülök, tehát nekem az van, hogy nincs más lehetőség, tehát nem ugrabugrálok föl, meg nem veszel semmi az olvasástól, hanem épp legutóbb egy Nesből könyvet olvastam, tudom, holnap fogok interjúzni róla, egy skandináv krimit olvastam, és reggel 7:30-kor elmentek a gyerekek az iskolába. Elkezdtem, annyi volt, fölálltam egy kávét főzni, és azt hiszem 11:30-kor abba hagytam, vagy 12-kor, és vége volt a könyvnek. Elolvastam. De egyszerűen azért, mert annyira sok szöveg megy át a fejemen, hogy megszokta az agyam.
Oké, jó, nyilván kialakult egy képesség, egy rutinod van abban, hogy hogyan és hova tárold a memóriádba ezeket az élményeket, a könyves élményeket. Egyébként egy élményem is eszembe jut vele, Csömörön voltunk, emlékszel? Egy rekordot döntöttünk meg, egy olvasási Igen. rekordot, nem veled kette, hanem nagyon-nagyon sokan. Azt hiszem, hogy 7 éjjel és 7 nappal egyfolytában felolvastunk. Igen. Az például nekem egy óriási élmény volt, és akkor például nagyon azt éreztem, hogy de jó lenne még olvasni. Látod, ez is hozzád kötődik, ez
jó,
az emlékem.
De jó. Igen, ez mekkora kaland volt, ezt nagyon jól kitalálták ott a csömöri kultúra szerető, kultúrafogyasztó közösség tagjai. A felolvasások is nagyon jók egyébként, meg én hangos könyvet én csinálni szeretném inkább. Tehát, hogy például nekem az fantasztikus élmény, amikor látom, hogy ott egy művész, és akkor így átfolyik rajta a szöveg, és valahogy életre kell. És nagyon sokszor van úgy, hogy olvasok egy könyvet, és megszólal egy általam ismert művész hangján az a könyv a fülemben, vagy egy vers egy valakinek, akár a költőnek a hangján. Ugye, hát én sose csináltam más, rádióztam, olvastam, tehát nyilván nekem így is összekapcsolódik a kettő, hogy a hangok nagyon fontosak. Nekem például nincs szemem, mindig ezt mondom, a családom többi tagjának a fotózás, meg a filmek, meg a filmkészítés az ilyen nagy szerelme. Anya, gyere, nézd meg, hogy na, figyelj, a hangot mutasd meg, azt meg is vágom neked, de fogalmam nincs, hogy ez miért érdekes képileg.
Még jó, hogy akkor a családban kiegészítitek egymást, akkor mindenkinek megvan a saját feladata. Ha azt mondod, hogy te hangban jegyzel meg dolgokat, vagy hangban van a legjobb memóriád, ami még szintén hozzád kötődik, hogy amikor te egy könyvet veszel a kezedbe, annyira megvan a kép előttem, mint egy ilyen értéktárgyat, vagy egy nagyon értékes dolgot fogod meg két kezeddel, a két tenyereddel, és azonnal beleillatolsz.
Ja, megszagolod,
igen.
Igen.
De hogy én még sose láttalak úgy, hogy nem. Tehát, hogy ez neked egy olyan rutin, egy szertartás, hogy azzal kezded, hogy kinyitod, és bele szagolsz a könyvbe.
Biztos más könyves is így csinálja, mert a nyomdából megérkező friss könyvnek elképesztő illata van. És egyébként én a régi könyveket is megszagolom. Én voltam az egyik író barátomnak az irodájában, és ott régi könyvek voltak, 100-120 éves brit könyvek, régi kiadásúak, és alig vártam, hogy menjen már ki mindenki a tárgyalóból, és
hogy szabad legyen a terep.
Pontosan. Mert addig csak így böngésztem, így nézegettem, hogy milyen valami jogi témájú könyvek voltak, annyit értettem belőle, és alig vártam, hogy megszokom.
És milyen volt?
Hát nagyon izgalmas, mert teljesen más, ugye a nyomda nyilván más, meg az idő, amit rajta hagy, ilyen kis finom, dohos illata volt. Nem gondoltam tovább, hogy fú, akkor most milyen történet kerül az illat mögé, de minden esetre, tehát mint egy ilyen valaki, aki nem egészen normális, néztem, hogy menjen már ki mindenki a tárgyalóban, muszáj megszagolgatnom, és lehet, hogy furcsán néztek volna rám.
Na, akkor beszéltünk már a hangokról, az illatokról, és akkor most mégis egy picit a vizualitást, vagy a fantázia világunkat hívjuk az előtérbe. Kezdjünk el utazni könyvben. Említetted, hogy korábban turizmussal is foglalkoztál, és jobban volt lehetőséged utazni. Mikor volt ez, és akkor hogyan fért meg az utazás és a könyv egymás mellett?
2002-ben volt az, amikor én a Kossuth Rádióból kaptam egy meghívást egy akkor induló, vagy pár évvel azelőtt induló rádióhoz, hogy csináljak egy idegenforgalmi műsort. És én addig a Kossuth Rádióban ugye én szocioriportokkal foglalkoztam, a Magyarországról Jövök című műsorban dolgoztam, és műsort vezettem, és már foglalkoztam kulturális témákkal is, meg könyvekkel is dolgoztam már akkor, meg színházzal, de az idegenforgalmi az olyan volt, mintha tényleg azt mondták volna, és akkor most éld az eszkimók életét, vagy nem tudom, tehát közöm nem volt hozzá. Sokat utaztam viszont akkoriban már, meg utána is, de hogy sosem gondoltam, hogy engem a turizmus így érdekel. De mivel kalandvágyú vagyok, azt hiszem, ezért mondtam, hogy jó, hát próbáljuk meg, nagyon sokat készültem, és akkor elindult egy műsorfolyam, akkor 2 óra élő volt ráadásul mélyvíz, heti egy napon 2 óra péntekenként tisztől délig, interaktív műsor volt, ez volt a Go magazin, és ment hát majdnem 10 évig különböző formában, aztán már 1 órában és rögzítettem, de mindegy, tehát átalakult a 10 év alatt, de hogy ez egy hosszú szerelem volt.
És ez azt jelentette, hogy beutaztad akkor rádiósként a világot, de akkor is volt már a könyvekhez között.
Mert párhuzamosan elkezdtem a könyves műsoromat, igen, 2003-ban. Akkor éreztem, hogy jó, ezt én csinálom, heti egy műsor, meg tudom tölteni, jönnek az utazók, meg idegenvezetők, meg turisztikai képviseletek vezetői, és study tourokra jártunk, tehát hogy akkor nagy volt a nyüzsgés, de úgy éreztem, hogy hiányoznak a könyvek, és akkor létrehoztam ott egy könyves ilyen ajánló műsort, és akkor elkezdett ez párhuzamosan menni, ez a két életem.
Egy picit idézzük fel a múltat, hogy akkoriban melyik könyv volt az, amivel szívesen utaztál? Azon túl, hogy persze jártál study tourokra, vagy hogyan egészítették ki ezeket a study tourokat akkoriban a könyvek?
Nagyon érdekes, mert úgy volt, hogy akkor, amit megtehettem privát emberként, tehát akkor Európában jártunk sokat, Barcelona, Andalúzia, most föl is írtam, Nápoly környéke, Párizs, Prága, Rovinj, Isztambul, Cseszlik-Rumlov, Kassa, Szepesség, szóval ilyen környékeken jártam, meg akkoriban tudom munka miatt kellett Jordániába menni ott a 2000-es években.
Kellett.
Hát kellett, mert hogy ugye meg kellett nézni, hogy milyen ott a turizmus, tehát mit kínálnak a turisztikai szakemberek, és akkor ez feladat is volt, tehát ilyen hivatalból is mentem, de az elég jó volt. Meg Tunéziába is, tehát hogy akkor ezek slágerhelyek voltak, és akkor foglalkoztam sokat szépirodalommal, magyar kortárs irodalommal, mert olyan támogatói vagy olyan partnerei voltak a műsoromnak. És aztán elkezdtek jönni a külföldi könyvek a műsoromba, és olyan érdekes volt olyat olvasni, hogy nem tudom, valamelyik Nápolyban játszódott, és hát én ezt már láttam, és hogy akkor vettem észre, hogy hogyan kapcsolódik össze ez, hogy én olvasok egy könyvet Olaszországról, és akkor jönnek föl a helyszínek a fejemben, hogy hú, itt is voltam, és tényleg ez itt játszódik. És kezembe került a Krumpli Hépite Irodalmi Társaság című könyv, és abban egy Guernsey nevű kis csatorna szigeteki szigeten játszódik a történet nagy része, és nekem volt ez a műsorom, ez a Go magazinom, és mondtam, hogy én muszáj fölhívnom valakit, aki Angliában idegenvezető, és ismeri ezt a szigetet. Tehát, hogy jöjjön be, és mondja el, hogy mi van ott most, hogy azt meg lehet-e nézni. Mert hogy annyira izgalmas volt a könyv, annyira megszerettem, és igazából az olvasás szeretetéről szól ez a könyv.
Andi, egy mondatban esetleg a tartalma, csak aki esetleg nem olvasta, hogy hozzuk képbe, vagy helyezzük képbe a regényt.
Ez arról szól, hogy a német megszállás alatt tulajdonképpen kiéheztették ezt a szigetet, vagy hogy mondjam, ott az emberek borzasztóan nehezen éltek, azért Krumpli Hépite a címben is, azért van, ebből sütöttek sütemény, tehát mindenből ételt csináltak, amiből lehet, mert innen a németek mindent elvittek, ami ott megtermett. És ott éhezett a lakosság, és az egyetlen örömük az volt egy csoportnak, hogy létrehoztak egy ilyen könyvklubot, ez segített nekik túlélni, hogy megismerkedtek, nem tudom, Dickenssel, és mondjuk a mezőgazdasági katalógus helyett most szép irodalmat olvastak. És az egész gyönyörűen szól a könyv iránti szeretetről, de erről a kis szigetről is.
Hogy néz ki ez a sziget most?
Régen volt, amikor erről beszéltem, de lehet oda menni turistáknak, oda áthajóznak, és van egy kis múzeuma is, és azóta szerintem egyébként elindulhatott oda a turizmus, mert ez a könyv, ez akkor is népszerű volt, de aztán, amikor azt hiszem a Netflix csinált belőle sorozatot, nem olyan régen, pár évvel ezelőtt, hát akkor meg aztán igazán szerintem sok mindenki akarta ezt látni, hogy hol játszódik. De minden esetre nálam akkor volt ez a kattanás, hogy miért ne hívhatnék egy szakembert, aki megmondja, hogy a regény helyszíne az valójában most hogy néz ki. Mert ugye az 1945-ös, 46-os évekről szólt, és akkor mi van ott most? Úgyhogy így indult ez. Arra emlékszem, hogy ez a regénye, és aztán sokszor csináltam ezt, hogy beszéltem egy könyvről, és hívtam valakit, hogy meséljen arról, hogy mi van ott most.
Bemutatja magát a helyszínt. Igen. Egyébként a tömegturizmus idejében, amikor odaérkezünk egy nagyvárosba, mondjuk egy több milliós nagyvárosba, vagy teljesen mindegy egy szigetre, akkor mondjuk van másfél napunk, hogy megismerjük azt a 1000-2000 éves történelmet, ami ott van, azt a kultúrát, azt a társadalmat, azokat a turisztikai látnivalókat, szinte lehetetlen, tényleg lehetetlen impulzusokat tudunk kapni, de például ezek a könyvek olyan szépen felépítik ezt a hátteret, ezt a bázist, ami megerősíthet abban, amit ott látunk, vagy éppen elgondolkodtat, hogyha ott vagyunk.
Abszolút, meg sok-sok új információt ad, vagy olyan impulzust ad, ami mellett simán elmennénk. Tehát, hogy egyszerűen izgalmas és értékes és érdekes lesz egy vendéglő, vagy egy könyvtár, vagy egy, nem tudom, a skandináv krimik olvasói tudják, hogy Nesbőt említettem az előbb, hogy Nesbő regényei alapján már könyvturizmus indult. Tehát, hogy a helyi rendőrség, az oszlói rendőrség épülete is turisztikai látnivaló lett. Hiszen
oda mennek az olvasók?
Hát van egy túra, és akkor megnézik meg azt a pábot, ahol a Nesbő főkaraktere, a nyomozó szokott idogálni, és azt is megnéz, mert ez egy létező páb. És akkor oda mennek.
Ez olyan, mint a filmturizmus?
Ugyanolyan.
Igen,
igen. De hát Agatha Christie regényei nyomán is van, ugye, ilyen, és szerintem Magyarországon is lehetne egyébként, vagy Budapesten akár.
Andi, említetted a skandináv krimit. Én nem olvastam még skandináv krimit, de biztos nekem van egy
óckodásom.
Köszönöm szépen, ez lesz a következő ajánlót. Van valami óckodásom tőle, eleve a skandináv országok, ugye picit a hűvösségük, a sötétségük, és akkor még krimi is, tehát valamiért nem annyira vonzott ez a műfaj, de majd akkor erre visszatérünk még, jó?
Majd a legnagyobb kedvencemet egy izlandi krimi. A Rókajuk, Arnaldur Indridason írta, és akkor meg fogod szeretni.
Jó.
Az biztos.
Mondjunk akkor egy kertcsinálót még a hallgatóinknak is.
Skandináv krimi?
Igen, mielőtt elmegyünk szünetre, jó?
Én nagyon szeretem a Kepler könyveket, egy Lars Kepler álnéven író házaspár, művészházaspár könyvei, de aki nem szereti nagyon a jegyetlenebb thrillert, az szerintem például Camilla Läckberg könyveit ismerje meg, ő svéd, és egy svéd halászfaluból indulnak a könyvei mindig, és azon szoktunk nevetni, ez Fjallbakka, nem tudom, hogy jól mondom-e, de hogy ez egy teljesen ártatlan és ártalmatlan kis halászfalu, ez a szülőhelye ennek a szerzőnek. Majdnem minden könyve onnan indul, és valami borzasztó gyilkosság történik ott. Tehát Fjallbakkát rossz híre van, de biztos, hogy ez is turisztikai célpont.
Látod, ezért mondtam én is, hogy én egy picit távol tartom magam, de hát, ha van, akinek kedvet csináltunk most, akkor most egy pici szünet erejéig megállunk, és utána folytatjuk a beszélgetést Olá Andreával, akivel ezúttal könyvekben, könyvek segítségével utazunk együtt tovább. Várunk benneteket vissza.